Kedves testvérek, én csak nagyon röviden szeretném köszönteni, meg néhány szóval bevezetni az előadást. Akik tegnap voltak a tegnapi előadáson, azok tudhatják, hogy egy kicsit az volt a koncepció, vagy az volt a cél, hogy a reformációt úgy ünnepeljük meg, vagy úgy próbáljunk emlékezni a reformációra, hogy arról gondolkozzunk együtt, hogy kik vagyunk mi, és mi a mi identitásunk, mint reformátusok, mint keresztények. És tegnap már ennek a mi azonosságunknak, meg a mi református voltunknak a teológiai oldalát, meg a református identitás oldalát próbáltuk egy kicsit végiggondolni. A mai napon pedig egy nagyon fontos eleme következik az identitásunknak, ami annál is izgalmasabban kapcsolódik össze magával a reformációval, mert hiszen akkor, amikor a reformáció zajlik az országban, akkor éppen ugye három részre szakad az ország, számos veszélynek vagyunk kitéve, és akkor születik meg nagyon sok olyan toposz, olyan gondolat, ami a magyarságunkra a későbbiekben is hatott. Például ilyen volt az a kifejezés, hogy a 16. században a török veszéllyel együtt alakul ki az a toposz, hogy ezt úgy nevezik, hogy antemurale toposz, tehát ez a, hogy a magyarság a kereszténység védőbástyája. És bizony ez a toposz, ez a védőbástya toposz, ez nagyon erősen összefüggésbe került a reformációval, a protestantizmussal. Nem véletlen volt az énekválasztás sem, hiszen éppen ez is egy ilyen, ez az ének is egy kicsit erre utal, és ez bizony meghatározta, tehát általában a reformátusságot, különösen a reformátusságot, általában mindig összekötötte egy nagyon erőteljes magyarság tudattal, ami sok negatív, meg sok pozitív következménnyel is jár, és hogy ez micsoda, meg egyáltalán hogyan is álljunk ehhez hozzá, hogyan lássunk tisztán, erről szeretnénk most gondolkozni, és ezt kértem, hogy ezt egy kicsit világítsa meg Miklósné dr. Tócsára, aki a Károli Egyetemen angol irodalmat és vallástudományt tanít, és már többször hallottam tőle ezt az előadást, meg olvastam is tőle e témában, és ami még esetleg érdekes lehet, hogyha valakinek majd felkelti az érdeklődését, a parókia.hu portálon, a közösség rovatban szoktak neki különböző cikkei megjelenni mindenféle nagyon izgalmas teológiával kapcsolatos témákról. Úgyhogy én akkor szeretettel köszöntelek, és át is adnám a szót.
Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm a meghívást és a bizalmat, és könnyű dolgom van, mert tulajdonképpen Balogh Judit már elmondta, hogy végül is mi a kiinduló pont, és hogy miről szeretnék beszélni. És mivel ugye nem hoztam vázlatot, meg kivetítőt, ezért el is mondom, ez egy kicsit ilyen iskolás, de gondoltam, hogy elmondom, hogy milyen pontokban szeretném ezt az egész kérdést megközelíteni. Ugye az első pont, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy kicsoda magyar, tehát hogy melyek a nemzeti hovatartozásnak a kritériumai. A második pontban arról szeretnék beszélni, hogy keresztény szempontból, tehát a bibliai keresztény hagyomány szempontjából, hogyan, milyen értelemben érték a nemzet, a nemzeti kultúra. A harmadik pontban azt néznénk meg, itt már még közelebb mennénk a Szentíráshoz, hogy hogyan jelenik meg a nemzet, a nép fogalma a Bibliában, majd pedig a végén arról beszélnék, hogy mi következik mindebből ránk nézve, mint egyénekre, és az egyháza nézve, tehát hogy mi lehet a felelősség ezzel kapcsolatban. Nagyon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt legjobban elkezdeni, és egy talán rendhagyó módon kezdeném a mondókámat. Itt elhangzott, hogy én elsősorban angol irodalommal foglalkozom, és gyakran van úgy, hogy ha valami nagyon közel van hozzánk, amire nagyon érzékenyek vagyunk, lehet, hogy jobban megértjük, hogyha egy távoli példával kezdünk. Úgyhogy én most egy angol regényből hoztam egy kis részletet. Nem tudom, hogy ha azt mondom, hogy James Joyce Ulysses, ez kinek mit mond. Erről a regényről csak annyit mondanék, hogy ez egy rettenetesen vastag, közel 1000 oldalas regény, amit most nem is hoztam el, csak kiírtam az idézetet, mert már elég rongyos is, meg nehéz is. Azt kell erről tudni, hogy a 20. századnak az egyik legmeghatározóbb irodalmi alkotása, ezzel együtt nagyon kevesen olvassák, mert nagyon nehéz olvasni, ugyanis képzeljék el, hogy egy nap történéseit írja le a 900 oldalon. A szerző, Joyce, aki ugye Nobel-díjat is kapott, ír szerző, tehát angolul ír, de ír származású, és én azért gondoltam, hogy ebből a regényből hoznék egy kis részletet, mert hogy elég sok párhuzam van az ír nemzet és a magyar nemzet között. Erre mindig felszoktuk hívni a figyelmet is, amikor ilyeneket tanítunk az egyetemen. Ugye mi ennek a párhuzamnak az alapja? Az, hogy az ír nép a magyarhoz hasonlóan gyakorlatilag évszázadokon keresztül egy nagy hatalom, illetve ez egy különbség is, mert a magyarok több nagy hatalom árnyékában éltek történelmük során, az írek pedig ugye a brit hatalom árnyékában, és a britekkel szemben próbálták meghatározni, hogy ők kik, és velük szemben folytattak függetlenségi harcokat. Többször hallottam azt, és olvastam, hogy magyar kutatók a 1921-es ír forradalmat és polgárháborút ír 56-ként szokták azonosítani, úgyhogy ezt a hallgatóknak szoktam is én is mondani, amikor ezt tanítom, hogy itt talán közelebb lehet hozni hozzájuk az íreknek a sajátos problémáit, az ő nemzeti identitásukkal kapcsolatos kérdéseit. Na most miről szól ez a könyv? Tényleg tudtam, hogy ez kísértés lesz nekem, mert az egész rendelkezésemre álló időt el tudnám ezzel tölteni, hogy erről a könyvről mesélek. De csak nagyon gyorsan mondom el, hogy az a nagyon ambiciózus célja volt a szerzőnek, amit hát megtudta valószínűleg, hogy nem, az egy más kérdés, hogy ebbe az egy napba belesűrítse az emberi életnek az egész teljességét. És ez választott három főszereplőt, a két férfi főszereplőt mondom gyorsan, akiről ő úgy gondolta, hogy tulajdonképpen ezek ketten együtt valahogy kiadják ugye az embert, hogy milyen az ember. Az egyik az a Stephen Dedalus, aki az alkotóművész, az értelmiségi, aki alkot, és aki ezzel küzd és vívódik. Hát ezt eléggé saját magáról mintázta meg a szerző. Illetve a másik főszereplő, Leopold Bloom, aki egyébként valahol a 5. fejezetben jelenik meg, úgyhogy ezzel szoktak poénkodni a szakmában, hogy gyakran kiderül még professzorokról is, hogy igazából nem olvassák el odáig, tehát nem is tudják, hogy van egy ilyen szereplője. Minden esetre másik szereplője, Leopold Bloom, ő pedig a kisember, az átlagember képviselője. Ő egy ír zsidó, aki emiatt egy elég szorongó valaki, kisebbségérzésekkel teli, és az ő napját írja le, és megcsalja a felesége, és mindenféle baja van. Tehát ő egy ilyen átlagember, egy jó szándékú, rendes ember, egy reklámügynök, és ennek a két embernek a kóvágásai Dublin városában. Körülbelül ennyit kell arról tudni most a mi céljainkra erről a könyvről. Na most az a fejezet, amiből én hoztam egy részletet, az egy kocsmában játszódik, és igazából, tehát arról szól az egész, hogy ez a kocsma, ez egy bizonyos, nagyon erősen nacionalista ír embernek a törzshelye, úgy nevezi a szerző, hogy polgártárs, tehát nincs neki neve, hanem hogy polgártárs, és ő minden este ott randalírozik a nagyon utálatos kutyájával, akinek folyik a nyála a pofájából, és ezt a szerző nagyon érzékletesen írja le, mert lehet tudni, hogy 5-6 éves korában megtámadt őt egy kutya, és ezért nagyon utálta a kutyákat. Most nem fogok itt tovább kalandozni. Tehát arról szól az egész fejezet, hogy ahogy isznak, egyre feszültebb lesz a légkör. Ez a szegény Leopold Bloom, ez elmegy oda azért, mert ott valakit meg akar keresni, mert segíteni akar egy özvegynek, és ott egy ügyvédet keres ebbe a kocsmába, és járja a város, hogy hol találja meg, és ezért becsöppen oda. És elkezdik őt provokálni, ezek a részeg nacionalisták, és egyre jobban provokálják, és egy darabig nem is válaszol, semmit nem mond, próbálja teljesen kihúzni magát ebből az egészből, hárítja a provokatív megjegyzéseket, de aztán csak felpiszkálják, és akkor itt van egy ilyen párbeszéd, amit felolvasnék, tehát Leopold Bloom mondja ezt. Üldözés magyarázza, a világtörténelem egyébből sem áll, gyűlölködés szítani a nemzetek között. Tudja maga egyáltalában, hogy mi az, hogy nemzet? Förmed rá John Wise. Tudom, mondja Bloom. Na hát akkor mi az? Firtatja John Wise. Egy nemzet, mondja Bloom. Egy nemzet, ugyanazok az emberek, akik ugyanazon a helyen laknak. Szent lélek el ne hagy, mondja röhögve Ned. Ha ez így van, én is nemzet vagyok, mivel ugyanazon a helyen lakok, kerek 5 esztendeje. Erre persze kiröhögik mind, és Bloom próbálja kivágni magát. Vagy ha mondjuk különböző helyeken élnek, akkor is. Ez volna az én esetem, mondja Joe. Mi az ön nemzete, ha szabad érdeklődnöm? Kérdi a polgártárs. Írország, mondja rá Bloom. Itt születtem, Írország. A polgártárs nem szólt, csak elkezdte a torkát köszörülni, és egyszer, puff, a 700-át egy osztriga kövér köpést lőtt ki magából, irány sarok közép. Na, ennyi az idézet. Azt hiszem, hogy nem nagyon kell ezt kommentálnom. Egyre intenzívebben provokálják ezt a jó szándékú ír zsidó embert. Annyira felpiszkálják, hogy a végén elkezd védekezni, és azt mondja, hogy krisztusi zsidó volt akárcsak én, mire a részek polgártárs elkezd ordibálni, hogy szétrúgja a fejét, és káromolta a szent nevet, és keresztre feszíti mindjárt, és elkezdi ráuszítani a kutyáját, és aztán így egy konflist hívnak, és kimenekítik Bloomot a kocsmából. És nagyon szép az a könyvben, hogy bár az egész vígjátéki hangvételbe, tehát egy nagyon humorosan van leírva, és tulajdonképpen egy komédia keretében zajlik ez az egész. De valahogy mégis úgy ábrázolja Joyce ezt az embert, mintha ő lenne Krisztus, akit kiűznek onnan, akit tulajdonképpen a kivetett, és akit diszkriminálnak és elüldöznek. Tehát ez a fenti humoros, vagy humorosnak is talán mondható beszélgetés, az azt mindenképpen felveti számunkra, hogy a nemzeti meg a kulturális hovatartozás az nem olyan könnyű kérdés. Nagyon érdekes, hogy mit mondanak erre például az egyetemi hallgatók, amikor megkérdezem, hogy most akkor mitől tartozik valaki egy nemzethez, vagy ez mit jelent. Egy biztos, a nemzethez való tartozás vérség, származás alapján nem definiálható. Legalábbis a 20.-21. században már nem definiálható. Ugye ezt az álláspontot képviselte ez az agresszív, iszákos ír. Egy nemzeti közösséghez az tartozik, aki annak a nemzetnek a kulturális és nyelvi közegében nőtt fel, és ennek következtében a nemzethez tartozónak vallja magát. Tehát most már magunkra vonatkoztatva, aki magyarnak vallja magát, az magyar. Most én itt gondolok Szent István királyunkra is, az ő intelmeire, aki ugye, amikor intette a fiát, aki nem olvasta ezt egyébként az interneten, ezt el lehet az egészet olvasni, nagyon szép és nagyon haladó gondolatokat tartalmaz. Idézem szó szerint, ezt írja, a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másutt lakjanak. Tehát ezt írja Szent István, és én úgy elgondolkoztam azon, hogy mit mondanak akkor azokra, akik egyenesen a nemzethez kívánnak tartozni, tehát akik tényleg, akik szervesen oda kívánnak tartozni és gyarapítják a nemzetet, nyilván őrájuk is azt mondaná, hogy igen, őket fogadjuk be. Na most vannak egyébként bizonyítékaim arra, hogy a vérség és a származás az semmiképpen nem lehet számunkra kritérium. Hoztam néhány példát, volt egyszer egy ilyen kiállítás Budapesten, hogy századfordító magyarok, tehát hogy nagyon sok századfordító magyar, nagy művészek, tudósok, írókat tartunk számon, akik egyáltalán nem magyar származásúak. Tehát mondok példákat, például a nemzeti zeneszerzőnk Erkel Ferenc, eredeti nevén Erkel Gyulai Schwab. Akkor nem tudom, hogy az mennyire köztudott, hogy a nemzeti hőseink az arabi vértanúk között is találunk jó néhány osztrákot, Aulich Pöltenberg, Leiningen, Damjanich János, ő pedig szerb származású volt. Aztán talán meg se kell említeni azt a jó néhány Magyarországnak hírnevet szerzett zsidó származású tudósunkat, például Neumann János, Szilárd Leót vagy Teller Edét. Tehát visszatérve arra, hogy akkor mi is a nemzet, mi is a nemzeti kultúra, szerintem azt kell nagyon figyelembe vennünk, hogy ez egy dinamikus fogalom. Tehát nem valamiféle vegytiszta, homogén minőség, hanem ez hosszú évszázadokon át alakul, állandóan változik, mindenféle hatás magába olvasz. Tehát egy képlékeny közeg, nagyon jó párhuzam, és talán jobban érthető az anyanyelv. Az is változik, van egy folyamatossága, van egy története, ami miatt mindig ugyanaz marad, de változik is. Tehát, hogyha megnézzük, akkor a 16. századi magyar nyelv és a 20. századi magyar nyelv között nagyon, nagyon nagy különbségek vannak. Igen, elérkeztem a második pontomhoz, tehát, hogy akkor beszéltem a nemzeti kultúráról, és az, hogy kitartozhat oda, és most pedig ez már egy kicsit közelít a teológiai kérdésekhez, hogy milyen értelemben érték a nemzet. Ugye erről ma sokat hallunk. Szerintem ezt úgy közelíthetjük meg a legcélszerűbben, hogyha azt mondjuk a Szentírás szerint, hogy vannak a teremtésből, a teremtettségből fakadó értékek, és vannak a megváltásból fakadó értékek. Mit értek ezen? Ugye Isten megteremtette a világot, olvashatjuk a Genezis könyvében, a Mózes első könyvéből, és látta, hogy jó. Tehát Isten megteremtette a világot, és egy csomó ajándékot adott minden embernek. Tehát azok a dolgok, amiket Isten nekünk adott, mindenkinek adott, ezek a teremtés értékei, mert ezt minden ember megkapta. Például a család, az ugye minden hagyományos kultúrában egy alapegység. Nehezen képzeljük el a túlélésünket a család nélkül, és látjuk ugye ma a világban, hogy ez probléma is, hogy ez az alapegység ez szétesőben van. De ez nem egy keresztény érték, mert ez máshol is érték. Ez a nem keresztények számára is fontos, és minden kisgyermeknek fontos az, hogy családban, a család melegében éljen, nőjön fel. Tehát a család egy ilyen érték. majd pedig a magasabb szerveződési formák, a törzs, a nemzet. Tehát ezek mind az Isten ajándékai minden embernek, nem csak a keresztényeknek. Megközelíthetjük ezt úgy is, hogy ugye Isten a saját képére teremtette az embert, és ennek biztos egy nagyon fontos eleme az, hogy az ember egy kultúrlény. Azt a feladatot kapta az Istentől, hogy uralma alá hajtsa a Földet, kreativitást kapott egy hajtó erőt, ami által az ember kultúrát teremt. Ezt viszont nem egyedül csinálja, hanem közösségekben. Tehát minden, ami ide tartozik, az a teremtés értéke. Tehát közösségbe tömörül az ember, társadalomban él, és így hozza létre azt, amit kultúrának nevezünk, és mindaz, amit létrehoz, az tetszik Istennek. Látta Isten, hogy jó. Isten gyönyörködik a változatosságban. Én úgy gondolom, hogy gyönyörködik, hogy mindazok a javak, kulturális, erkölcsi javak, amit a különböző nemzetek felhalmoztak, és éltetnek, ezek mind értékek, ezek a teremtés értékei. Mondhatom úgy is, hogy ezek általános, de nem specifikusan keresztény értékek. Na most, melyek a megváltás értékei? A megváltás értékei azok az értékek, amelyek az Isten országából fakadnak. Na most, itt ezzel az a nehézség, hogy az Isten országa egy rejtett ország. Az Isten országa egy ellenkultúra. Tehát ugye, tudjuk, hogy a teremtett világ megromlott, a bűn által megromlott, tönkrement, és Krisztusban, a Szentlélek által az Isten országa már jelen van köztünk, de rejtve munkálkodik, tehát gyakran nem olyan egyértelmű, hogy hol és miben nyilvánul meg, és ezek az értékek szintén kicsit nehezebben megfoghatóak. Mik ezek? Hát azt ajánlom, hogy olvassuk el a hegyi beszédet, és akkor meglátjuk, hogy melyek az Isten országának az értékei. És ott bizony nem azt fogjuk olvasni, hogy boldogok a nemzeti érzelműek, vagy nem azt fogjuk olvasni, hogy boldogok a családvédők, hanem azt fogjuk olvasni, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, vagy boldogok, akik üldöznek az igazságért. Tehát ezek nem természetes dolgok. Ezek olyan furcsa dolgok, időnként szinte bolondságnak, szánalmas dolgoknak tűnnek, amiket Jézus úgymond elvárna. Ezek természetfölötti értékek, amiket a Szentlélek munkál, és amelyek nagy küzdelem árán mutatkoznak meg az Isten országának ezek az értékei. Tehát a túlélésünk szempontjából tűnnek gyakran nevetségesnek. Ezzel szemben viszont az a nyelvi közösség, az a kulturális nyelvi közösség, amiben mi fölnőttünk, az meg abszolút szervesen része az emberi mi voltunknak. Tehát annyira hozzánk tartozik, hogy nem is nagyon tudunk különválni tőle, és nem is igazán tudjuk objektíven szemlélni. Tehát a magyarságom az épp úgy én magam vagyok, mint ahogy a testem is én magam vagyok. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a testemmel akkor foglalkozom túl sokat, hogyha valami baj van vele, ha beteg. Ha nem beteg, ha minden rendben van, akkor nem foglalkozom vele annyit. Nem beszélek róla állandóan. Élem az életem, ápolom a testem. Ugyanígy élem az életem, és annak része az, hogy magyar vagyok. És nem kell nagy ügyet csinálni belőle, de most is például, amikor jöttem, akkor eszembe jutott, hogy akkor válasszunk egy kuruckori dallamot. Tehát amit énekeltünk az ének, az egy kuruckori dallam volt. És én emlékszem még arra az időre, amikor én a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetségben voltam vezető, és engem akkoriban elég idegesített, hogy ott csak ilyen angol, meg amerikai dallamokat énekelünk, és egy ilyen mozgalmat kezdeményeztem, hogy énekeljünk magyar énekeket, és akkor próbáltam tanítani például ezt. Hát mérsékelt sikerrel tettem ezt, de megkérdezem, ez most egy ilyen kis beugrató teszkérés, hogy rá tudják vágni a testvérek például, hogy legalább egy kuruckor éveket tud-e még valaki mondani a feketénekes, mert benne van, nagyon ismert, nagyon szép. Azt próbáltam tanítani egyébként. Győzhetetlen én kőszálam, az például egy csodálatos magyar dallam. Na most azt is hozzá kell tennem az igazság kedvéért, hogy én úgy gondolom, hogy ezeknek a dolgoknak egyensúlyba kell lenni, mert ma például a református gyülekezetben meg annak a híve vagyok, hogy legyenek ilyen ifjúsági énekek, ilyen amerikai énekek, mert Isten szereti a változatosságot, és mind a kettő fontos. Visszatérve erre az egész test dologra, tehát még egyszer, egészséges ember szereti a testét, munkálkodik érte, mindannyian sokat teszünk a testünkért, etetjük, mosdatjuk, ápoljuk, de nem beszélünk róla állandóan, vagy akkor az egy kicsit ott már baj van, vagy akkor nem egész jó a dolog. De most azt mondom, jó, akkor most mielőtt tovább megyek, hadd mondjam el, hogy én nagyon örülök, hogy magyar vagyok. Tehát mindaz a nem tudom hány év, ami mögöttünk van, nem vett el ezt az örömömet. Tehát én, ha nekem újra választanom kellene, akkor én és megválasztatnám, hogy hova születnék, akkor én újra azt választanám, hogy magyarnak szülessek. És én azt szeretném, hogyha a gyerekeimnek József Attilát, Pilinszkit, Vörös Sándort magyarul taníthatnám, és hogy legyen nekem Balatonom, meg sok minden, ami annyira ide tartozik, Kodály és Bartók, a magyar táj, a Balaton, stb. Tehát ezek nagyon fontosak nekem. És ezt csak egy magyar értheti meg igazán. Tehát ez egy olyan dolog, amit nagyon nehéz átadni. De nem tudom, hogy figyelték, hogy pozitív dolgokat mondtam. És azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy és a gyerekeimnek ezt próbálnám átadni. Elérkeztem a harmadik ponthoz, ami nemzet és nép a Bibliában. Ez lenne akkor a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni. Az első, amit tudnunk kell itt, hogy a Bibliában van két szó a népre, különbséget tesz az etnosz és a laos között. Ugye az etnosz szóból származik az etnikum kifejezés, a népek, ugye az Ószövetségben, goyim héberül az idegenek a népek, és ezzel szemben áll a laos, az Isten népe. Lám az héberül azt jelenti, hogy az Istenhez tartozó. Tehát ez a két népfogalom fordul elő a Bibliában. Na most, ami nagyon érdekes bibliai sajátosság az az, hogy Isten az ő megváltó művét mindig egy kisebbség által végzi. Tehát ugye kiválasztott egy népet, hogy a világot megváltsa, vagy közénk jöhessen. Tehát az első állomása ennek mindannyian tudjuk, Ábrahám megszólítása volt. És tényleg azt látjuk, hogy később is, hogy az történik, hogy ez a zsidó nép hűtlen, hogy mindig megtizedeli, megbünteti őket, és hogy egyre kisebb maradékot, aki hű hozzá, őt választja. Még azt is tudni kell, ugye, hogy nem kivételezésből választotta ki Isten a népet, hanem azért, hogy benne nyerjen áldást a Földnek minden többi nemzetsége. És éppen ezért nem is olyan nagy boldogság egy kiválasztott népnek lenni, mert csak gyepálták őket a történelem folyamán végig. Na most azt szeretném, ha megnéznénk, hogy hogyan alakul ez az etnos-laos viszony, tehát a népek és az Isten népe viszonya az Ó és az Új Szövetségben. Ugye az előbb már mondtam Ábrahámot, azt mind a zsidó, mind a keresztény hit az ősatjának tekinti Ábrahámot. Na most itt van egy nagyon érdekes momentum, hogy az Ószövetségi Isten népe ősatja Ábrahám. És mit kell neki tennie először? Isten hívására neki távoznia kell a szülőföldjéről, szakítani a nemzetségével, a családjával, az ősei istenével, minden kulturális köteléket, minden etnikai köteléket meg kell Ábrahámnak szakítania. Na most már itt kitűnik az egyisten hit, tehát a Biblia istenébe való hit egyik fő velejárója. Ugyanis ha Isten egy, és minden nép fölött való, akkor hozzá képest minden kultúra, minden nemzet viszonylagos. Vagyis Ábrahám esetében láthatjuk, hogy idézőjelbe kell tennem, hogy nemzeti, de hogy a nemzeti kultúra iránti hűséget felváltja, vagy legalábbis alárendelődik ez a típusú hűség, illetve nem, nála fel is váltja, mert ő neki teljesen el kell jönnie, ez egy kicsit más a mi esetünkben, de neki teljesen ott kell hagynia mindent, felváltja a nemzete iránti hűség, vagy a törzse iránti hűséget, a minden kultúra, minden nemzet istene iránti hűség. Hiszen enélkül az elszakadás nélkül nem nyerhetne áldást Ábrahámban a Föld minden nemzetsége. És azóta is így van ez, csak majd látni fogjuk, hogy milyen értelemben, hogy aki válaszol az Isten hívására, annak valamilyen értelemben ki kell mennie. Tehát egy zarándok útra kell kelnie. Viszont ugyanez a kiválasztás, amiről beszéltem, olyan botrányosnak is tűnik, meg ellenmondásosnak is, tehát hogyha egyszer Isten egyetemes, akkor ő hogy választott ki egyetlen egy népet, egyetlen egy vérszerinti népet? És akkor ugye, amit már mondtam, hogy még utána akkor így meg is tizedeli őket, és egyre kevesebben lesznek. Annyira, hogy egyre kevesebben lesznek, és a végén egyetlen egy pontban sűrűsödik össze Istennek ez a megváltó munkája, Jézus Krisztusban, akit az ószövetségi proféta úgy jövendül meg, hogy a szenvedő szolga, aki szinte az egész Izrael sűríti egymagába az ő alakjában. Ugyanakkor viszont figyeljük meg azt, hogy ezt ugye sokan vetik a szemünkre, hogy mi ez a kiválasztás. Ugyanakkor a mi szemszögünkből mondhatjuk azt, hogy ez az Isten alázatosságának, az Isten leereszkedésének is a jele, hiszen hogyan tudna egy egyetemes Isten egy részleges emberrel szóba állni, hogy ő is oda megy hozzá. Tehát, hogy ő is lealacsonyodik a részlegeshez. Ezt tényleg nem tudom ennél kevésbé elvontan megfogalmazni. Tehát ugye Jézus Krisztus egy darab zsidó férfi volt. Na de hogy mehetett volna oda Isten az emberhez? Hogy hajolhatott volna le hozzá, hogyha nem alázza meg magát, hogy ő ennyire így összeszorítja magát, és Jézusban jelenik meg? Ugyanakkor viszont Krisztus egy nagy fordulat is, itt csak a teológia iránt érdeklődnek, mondom, hogy az Oscar Kuhlman, a nagy teológus ír erről nagyon jól, hogy itt megfordul az üdvtörténet mozgása, mert eddig a sokaságtól haladtunk az egyik, tehát hogy először a nép, aztán a nép maradéka, a kisebbség, és akkor Jézus Krisztus. Jézusban viszont az egytől a sokaságig haladunk, mert itt meg megnyílik a dolog, mert Krisztus teste, ami ugye önmagában, amint mondtam, egyetlen egy embernek a teste, ez mégis mindeneket befogad, és ez fantasztikus. Tehát, hogy itt Jézusban nem áll szembe az egy a sokasággal, és ebből adódik, mert mi az Krisztus teste? Krisztus teste az új szövetségi nép, az új Isten népe, az egyház. És hogy lehet ez az egyház egyszerre egy, és egyszerre sokféle? Egy, mert az egy Krisztus teste, és mégis sokféle. Miért? Ugye van az új szövetségben ez, hogy egy a kenyér, és egy test vagyunk. De milyen az a kenyér? Ez a kenyér egy megtört kenyér. És Krisztus teste megtört, mint a kenyér, és sokakért szétosztotta önmagát. Tehát valahogy így oldódik fel ez az ellentmondás, vagy ez a feszültség, hogy egyszerre egy, de a sokakért szétosztotta önmagát. Tehát nem egy zárt egység, ez nagyon fontos, hogy ez a kenyér, ez nem egy zárt egység, hanem ez a minden emberért megnyitotta magát. És ezért van az, ugye, hogy ebbe az új szövetségi népbe többé már nem származás alapján tartozunk, hanem a Krisztusba vetett hit alapján bárki tartozhat. Tudjuk, hogy Ábrahámnak tett ígéret hit által teljesül. Olvasok egy újszövetségi igét Pál apostoltól, nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindjárt egyek vagytok a Krisztus Jézusban, ez mindenki ismeri a Galata 3.28-at. Itt ez persze nem azt jelenti, hogy a görög elveszíti a görög identitását, vagy a magyar elveszíti a magyar identitását, hanem azt jelenti, hogy Krisztusban nem származási alapon vagyunk, ő nem a sokféleséget rontotta le, vagy szüntette meg, hanem mit? Az ellenségeskedést, a válaszfalakat rontotta le és szüntette meg az ő testében. Vagyis, hogy visszatérek erre az etnosz-laos dologra, az új szövetség szerint az etnoszból, ugye a népekből lesz az Isten népe, aki Krisztushoz tartoznak, ugye meg is van írva, hogy a pogányok közül népet szerez. Viszont azt is vegyük fontolóra, hogy bármikor ez az új laos, ez az új nép is megkeményedhet, és hivatkozhatunk mi büszkén Krisztusra, vagy a reformátorokra, vagy bármilyen hagyományra, Isten újra meg újra az etnoszhoz tud fordulni, és meg tudja újítani az ő népét. Tehát mindig meg tudja ezt tenni. Most nem akarok ebbe az irányba elmenni, de mondjuk Össz-Európa meg a Nyugat összefüggésével látjuk ezt, hogy a harmadik világban tombol a kereszténység most a legjobb értelemben, és itt pedig Európában hát válságban van. Akkor elérkeztem szinte az utolsó ponthoz, hogy mi is következik mindebből. Tehát ugye ott van most a probléma, hogy oké, Ábrahámnak ki kellett menni. Na de mi hova menjünk? Vagy akkor ez számunkra mit jelent? Na most ez a kimenetel. Az új szövetségben úgy módosul, hogy nekünk, akik Krisztus testének a tagjai vagyunk, nem kell nekünk fizikailag sehonnan se kimenni. Nem kell a hazánkat természetesen elhagyni, hanem ez a kimenetel, ez inkább egy belső tartásban, egy belső különbözőségben kell, hogy megnyilvánuljon. Ezt én úgy olvastam, most én nem emlékszem, hogy ő találta ki, többször hivatkozom itt, nem is mindig mondom, van egy nagyszerű teológus, Miroslav Volf, egy horvát ember, aki saját maga élte meg a családjával együtt a horvát szerb viszályt és gyűlölködést, és nagyon jó könyvei vannak, magyarul is olvasható, egy biztosan. Na ő írja ezt, nem tudom, hogy ő találta ki, hogy a keresztények egyik lábukkal kilépnek a nemzetükből és a kultúrájukból, a másikat pedig szilárdan megvették benne. Tehát egyik lábunkkal benne kell legyünk, másik lábunkkal pedig az Isten országában kell legyünk. Tehát kiszakad a keresztény ember, nincs maradandó városa, tehát ezt sosem szabad elfelejteni, de mégis oda is tartozik. Tehát ez is nagyon fontos, mert Krisztus ugye közénk jött, testélet, ő is egy nemzethez tartozott. Viszont oda tartozunk a nemzetünkhöz, a kultúránkhoz, mert Krisztusban minden nemzetre igent mondott Isten, minden, a világ összes kulturális közösségére. Sőt, itt megint követem a horvát teológusnak a nagyon szép gondolatait, Azt mondja, hogy ugye Krisztus bennem él, hát ez igazából nem is az ő gondolat, ez új szövetség, ha Krisztus bennem él, én magam vagyok az ő teste, mert ugye azt olvassuk, hogy az én testem a Szentlélek temploma. Ennél fogva mindenki más, akit Krisztus befogadott, én bennem is van, én bennem is van. Hadd olvassak csak négy sort, tehát a Miroslav Wolftól, azt mondja, tulajdon kultúrámtól való távolságtartásom, amely abból fakad, hogy lélektől születtem, nyílásokat hasít rajtam, hogy mások bejöhessenek. A lélek megnyitja szívem ajtaját, ezt mondva, te nem csak te magad vagy, mások is tartoznak hozzád. Na, hogyha mindezt megpróbáljuk magunkra, mint magyarokra vonatkoztatni, akkor rögtön az ötlik szembe, hogy sajnos, ez egy történelmi sajátság, a magyar nemzettudat az évszázadok során mindig ellenségekkel szemben definiálódott. Lett légyen az a törökök, a Habsburgok, a románok vagy a kommunisták. Tehát, hogy abból fakad az én nemzeti öntudatom, hogy nekem van egy ellenségem, vagy Habsburg, vagy török, vagy román, vagy bármi, vagy kommunista. Nagyon nehezen tud kilépni a magyar azonosságtudat ebből a mi ők szembeállításból, vagy kettősségből. És az az igazság, hogy napjainkban is, újra csak ezt kell mondjam, sajnos, akkor élet fel igazán, ha ellenségre talál. És ha nem talál, akkor keres, vagy kreál. És ilyenkor aztán fénylik a tekintet, magasba lendül a kar, amikor megvan az ügyeletes ellenség. Na most én, mint ahogy már az előbb is erre céloztam, szerintem keresztényként azon kellene munkálkodnunk, hogy a nemzettudatunk pozitív kötődéseken alapuljon, hogy tágkeblő, befogadó attitűddel párosuljon. Na most ide akkor hozzáveszem a református identitás kérdését, hogy megint csak azt mondom, hogy sajnos, és ez egy óriási nagy kérdés, hogy az egész protestantizmusra néz, hogy eleve úgy jött létre, hogy valamivel szemben, hogy akkor ez ma mit jelent? Mert a protestáns identitás is ugye a pápistákkal szemben jött létre, és ez ma már kicsit idejét múlt, de azért gyakran érzem, hogy mintha elfelejtenénk, hogy nem a 16. században vagyunk. Mondok példát, jó? Gyerekeim, most már nem ott lakunk, de Budapesten jártak református általános iskolába. Na, egyszer hazajön a gyerek, és a hittankönyvébe bele volt ragasztva egy ilyen sárga lap, egy hittankönyv. Hogy az mikori volt, hát én nem tudom, 30-as, 50-es, fogalmam sincs, és abba ezt olvasom. Református vallásunk drága és szent nékünk. Bocsánat, de a református vallásunk az nem szent. Az Úr Isten szent, nem a református vallás. Azt mondja, halálig hűek vagyunk, ha kell, meg is védjük. És akkor, hogy fölnéztem, és mondja, kitől? Tehát kérem, miről beszélünk? Aztán a másik probléma ezzel kapcsolatban, hogy sajnos bizony előfordul, hogy ez a nemzeti érzelem bálványimádássá fokozódik. Erről is mondok egy példát, ugyanabból az iskolából, nem mintha csak ott lenne ilyen, de most ezek jutottak eszembe, ezek a példák. Ezen egészen meghökkentünk a férjem vallástanár református gimnázium, és hazajön a gyerek, és ezt olvassuk a hittan könyvében, hogy valami ilyesmit. Imádkozzunk a Szent 56-os hősökért. Hoppá, mondom. A református identitáshoz nagyon erősen hozzátartozik, hogy nem imádkozunk halottakért. Tehát ez annyira alapvető dolog, és az a szomorú, hogy ezt a tanárnő tudta, hittan tanárnő volt. Hát ő neki ezt iskolába tanulnia kellett, hogy én úgy gondolom, hogy ez még most is egy megkülönböztető jegy. Nem veszünk össze a katolikus testvérekkel, de nem imádkozunk halottakért. Na, most ebben nem megyek bele. És akkor írt a férjem egy levelet, egy nagyon udvarias levelet, hogy ezt talán nem kéne, és utána visszaírt és elnézést kért. Tehát az történt, hogy annyira elragadta ez a nagy gőzös nemzeti lelkesedés, hogy elfelejtette azt, hogy mi az ő hite. És ez már szerintem egy kicsit veszélyes. Vagy ahogy a gyerekek mondanak, ez gáz. Meg hát ugye nem szentek, tehát a szent szót azt szerintem másnak kell fenntartani. Na most ennek a bizonyos keresztény távolságtartásnak áldása az lehet, hogy csak így tudjuk, egyáltalán csak így van esélyünk elítélni a saját kultúránkban elkövetett gonoszságokat. Ha csak az egyik lábunk van a saját kultúránkban, a másik meg az Isten országában, akkor szert tehetünk egy olyan nézőpontra, amely segít ebben a profétai feladatban. Szóval szerintem ilyen keresztények lenne szüksége a magyar nemzetnek, és nem olyanokra, akik az adott népvezér gyűlésén homályos szemekkel éljeneznek, hanem akik tényleg kellő távolságot tartanak, hogy ahhoz, hogy konstruktív kritikával élhessenek. Ez egy másik magyar betegség szerintem, hogy akár egyházi szinten, akár magasabb szinten, van egy ilyen furcsa csorda szellem, amely úgy működik, hogyha megszólal egy kritika, akkor összezárnak. Nehogy eláruljuk, hogy valami baj van, zárjunk össze ebbe a csorda melegbe, ottan védjük egymást az ellenségtől, de könyörgöm, akkor belül az a probléma, az tovább burjánzik, és elmérgesedik, meg elfertőződhet. Na, most már mindjárt a végén vagyok, még az egyház szerepéről még egy pár szót. Tehát igazából ez, amit mondtam, tehát hogy újra szeretném leszögezni, hogy fontos a nemzethez tartozás, és fontos a távolságtartás, és a kettőnek együtt kell megvalósulni. Ez azért fontos, hogy ezt az egyén is megtegye, de azért az elsősorban az egyháznak a feladata lenne, az egyháznak kellene megvalósítani, mert mi történik, ha az egyház nem tart semmilyen távolságot? Én nem mondom, hogy nehéz, vagy hogy könnyű távolságot tartani, mert ugye nagy Konstantin óta az egyház az egy világi intézményrendszer, és a történelem számos szakaszában meglehetős hatalom is összpontosult a kezébe, tehát ez így nagyon nehéz. Ez már megint egy olyan probléma, amit nem lesz időnk megbeszélni. Minden esetre, ha nem tart távolságot, ha nem is törekszik erre a távolságtartásra, akkor konfliktus helyzetekben politikai erők cinkosként fogják felhasználni. Tehát minél közelebb kerül az egyház a politikához, annál közelebb kerül a világi hatalomhoz, a pénzhez, a bizonyságtétele erelőtlenedik, elveszti egyetemességét, kívülállását. Nézzük meg, a zsidóság politikai messiás képe. Ezért vallott kudarcot. Konstantini kereszténység is tulajdonképpen befucsolt. A német keresztények mozgalma, ugye, amely a nácizmus irányába ment. És a mai egyházak is meglehetősen kompromittálódnak. Pedig, és ezzel szeretném befejezni, lenne nekünk honnan meríteni a saját teológiai hagyományunkból, úgyhogy én most három kiváló magyar teológus fogok zárásként idézni, akik mind-mind a 20. század folyamán profétikus erővel újra és újra figyelmeztették az egyházat a krisztusi kívülállásnak erre a fontosságára. Az első az Makkai Sándor, aki 1925-ben az Öntudatos Kálvinizmus című művében írja, végzetessé válható hiba a kálvinizmus nemzeti jellegének politikai elhajlása. Ez a tendencia azzal fenyeget, hogy elsorvasztja és kiírtja a kálvinizmusból a vallást, és azt tisztán faji, sőt esetleg érdekpolitikává alacsonyítja, és ezáltal az egésznek igazi lényegét megöli. Ez volt Makkai Sándor. A következő teológus, ő evangélikus Karner Károly, szintén egy nagyon nagy név, ő imigyen figyelmeztet minket 1942-ben az Evangélium és Magyarság című könyvében. A megmagyarosított kereszténységet éppen az jellemzi, hogy Istent arra akarja felhasználni, hogy biztosítsa nemzeti kívánságait, reménységeit és törekvéseit, de nem akar meghajolni Isten ítélete előtt. Végül pedig egy későbbi, nagyon nagy protestáns teológus Váhi Nagy Ervin szavait idézném, aki 91-ben tanácsolta ezeket. Politikai felelősségvállalásunk és elkötelezettségünk nem lehet soha fanatikus állásfoglalása egyik vagy másik mozgalom vagy pártprogram mellett. Istennek és az embereknek vagyunk elkötelezve, az ő örök üdvösségükért és földi javukért, szabadságban és relatív függetlenségben. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.